péntek este 9:30-kor Szegedről is egy óra törökösen. A kvíz kérdés. Előről újság, hátulról déli határátkelő. Össze-vissza speciális mozgató csomópont. Mi az? A válaszokat május 4-én pénteken déli 12 óráig várom a radiokukac.latszótér.hu e-mail címre. Még egyszer a kérdés. Előről újság, hátulról déli határátkelő. Össze-vissza speciális mozgató csomópont. Mi az? Múlt héten dobozból szólt a műsorom. Mai héten sincs ez másként. Múlt héten munkám szólított más területre. Most szintén szakmai okoknál fogva vagyok távol.
Start singing again.
Most tehát Szegedről üdvözöllek benneteket, valójában én ott vagyok, mikor a műsor készül még természetesen Budapesten, múlt héten pedig Miskolcon voltam. Miskolc dolgainak utána néztem, úgyhogy erről szeretnék nektek a mai műsorban elmondani pár dolgot, és természetesen pár saját benyomást is megosztani veletek. Két héttel ezelőtt, amikor Mizó megmutatta nekünk, hogy hogyan kell mixet készíteni, akkor megígértem, hogy miután kitanultam Mizónál a DJ-skedés alapjait, én is készítek nektek egy mixet. Javallom, hogy essünk ezen mennél hamarabb túl. Tehát akkor kapaszkodni, most következik az én mixem. Örülök neki, hogy kiviháncoltátok magatokat, és akkor most nézzük meg, hogy mi is ez a Miskolc városa.
Thank you.
Először is kezdeném személyes élménnyel. 17 éves koromban harmadikos gimnazista voltam, és harmadik év után osztálykirándulni Észak-Magyarországra mentünk, és többek között jártunk Miskolcon is. Ebből nekem kizárólag a Diósgyőri vár mint élmény maradt meg. Egy szögletes vár épület, terméskővár épület, részben romosan, és magából Miskolc városából semmi, már pedig kellett ott járnunk, mert a környéket is bejártuk. És akkor az én privát történetemben Miskolc ezzel az egyszem látogatottsággal egészen hosszú ideig megmaradt, és ez a gimnazista élmény is ugye most már több mint 30 esztendős, nem csoda, hogy nem nagyon sok maradt meg belőle. Utána néztem tehát annak, hogy mit lehet tudni Miskolcról. És döbbenten tapasztaltam, hogy ahhoz képest, hogy azt hittem, hogy egy új keletű iparváros, már az ősidők óta lakott terület volt, sőt, Földvár, a Diósgyőri vár helyén, már azelőtt is állt, hogy a magyarok bejöttek volna a Kárpát-medencébe. Kelták laktak itt eredetileg, a Miskolctapolcától délre fekvő leányvár építése is hozzájuk köthető. A település maga a Miskolc nemzetségről kapta a nevét, akiket Anonymus is megemlít a Gesta Hungarorumban. Ez a Miskolc nemzetség a megyének is nevet adó Bors nemzetség egyik tagja volt, és 1312-ig birtokolta is a várost meg a területet. Ezután ajándékozta Károly Róbert király a Szécsi családnak. Miskolcot Nagy Lajos király emelte városi rangra, és ő volt az, aki felújítatta a diósgyőri várat is.
Martillo,
a település a 15. században gyors fejlődésnek indult, a század végére már 2000 lakosa volt. A török hódoltság idején azonban lelassult ez a fejlődés. 1544-ben a törökök felgyújtották a várost és behódolásra késztették. 1687-es felszabadulásáig a törököknek adózott a város, a diósgyőri várat 1674-ben viszont sikerült visszafoglalni. Ebben az időszakban, tehát a 17. században vált fontos bortermelő központtá, és a század végére már 13 céh is működött itt. A török idők végére a lakosság létszáma elérte az akkori kassájét. Rákóczi szabadságharc idején Rákóczi fejedelem rövid időre Miskolcon rendezte be főhadiszállását, így talán nem csoda, hogy 1706. szeptember 25-én az osztrákok kirabolták és fölégették a várost.
Give me
történelmi időkig nem rendelkezünk folyamatosan információkkal arról, hogy mikor milyen járványok dúltak, de kétségtelen tény, hogy a kolera járvány gyakorta tizedelte Miskolc lakosságát, így akik túlélték az osztrákok támadását, azok 1711-ben a kolera járványban haltak meg, és nagyjából felére csökkent a népesség. Ban, tehát mintegy 230 éve volt az első népszámlálás Magyarországon. Akkor 2414 házat és 14179 főnyi lakosságot találtak Miskolcon. Took the name of me. You brought me into infamy. And now you're so surprised to see me. And now you're so surprised to see me. Behold, on the last night. A 18 és 19. század folyamán jelentős építkezés zajlott a városban. Akkor épült a városháza, az új megyeháza, a színház, amiről érdemes megjegyezni, hogy a mai Magyarország területén álló első kőszínház, valamint a zsinagóga, számos iskola és templom. kiegyezés évében 1867-ben vezették be a gázvilágítást Miskolcon. 1870-ben pedig átadták a 60 Miskolc vasútvonalat, és ezzel közvetlen összeköttetésbe került Miskolc Pesttel. 1878-ban bekötötték az első telefonkészüléket Miskolcon. Ugyanebben az évben hatalmas árvíz követelt több száz ember életet. Az árvíz rengeteg épületet is elpusztított, de a helyükre szebb, nagyobb épületek épültek.
Thought I heard Buddy Bolden say, you're nasty, you're dirty, take it away. You're terrible, you're awful, take it away. I thought I heard him say, I thought I heard Buddy Bolden shout, open up that window and let the bad air out. Open up that window and let that stinking air out. Thought I heard Buddy Bolden say.
A milleniumot követő évben, 1897. júliusában indult el az első miskolci villamosjárat a Tiszai pályaudvar és a Szent Anna tér között, valamint a Szeles utca és a Népkert között.
Give me that money, girl, or I'm gonna take it away. Give me that money you owe me, or I'll take it away. Thought I heard Frankie Dewson say.
Az első világháború közvetlenül nem érintette a várost, de a fronton és a kolera járványban rengeteg miskolci is meghalt. A trianoni békeszerződés után Miskolc a Borsod-Gömör-Kishont vármegye székhelye lett, ebben az időben a gazdaságban rövid időre hanyatlás következett be. A trianon után elcsatolt országrészekből menekültek egész serege érkezett Miskolcra, a városnak pedig át kellett vennie az addigi régióközpont Kassa szerepét. A II. Világháború javarészt megkímélte a várost, csupán 1944. június 2-án érte el a front a várost, a Vörös Hadsereg december 4-én pedig el is foglalta azt, 350 épület semmisült meg így is, és 7150-ben esett komoly kár. ...1949-ben Selmecbányáról Sopronba költöztették a Bányászati Akadémiát, de úgy ítélték meg, hogy a nyugati határhoz túl közel van, ezért átrakták az észak-keleti határ mellé, és így jött létre a Nehézipari Műszaki Egyetem, a mostani Miskolci Egyetem elődje.
Balam tenamor
Az 50-es évektől kezdve folyamatos volt a rivalizálás Debrecennel a tekintetben, hogy melyik város az ország második legnagyobb városa. A 80-as években végül Miskolc lett a második legnagyobb város 200 ezer lakossal. 90-es évek elejétől a miskolci nehézipar hanyatlásnak indult. A város népessége csökkenni kezdett, Debrecen vette át az ország második legnagyobb városának helyét. A 2000-es évektől azonban ismét folyamatos fejlődés figyelhető meg a városban. Az acélváros mítoszról a kultúra és turizmus városává szándékozik válni Miskolc. A népesség azonban továbbra is csökken. Jelenleg már csak mintegy 170 ezeren laknak a városban. Az Európa Kulturális Fővárosa pályázaton Pécs után második helyet szerezte meg Miskolc, és ezzel maga mögé utasította Egert, Debrecent, Győrt, Budapestet és Sopront. Mit kerestem én Miskolcon? Dolgoztam. Az úgy volt, hogy egy szép munkanapon kaptam egy telefonhívást, a hamis gulyásleves és a mákos nudli készítése közben, hogy továbbképzést kéne tartani. És hogy nem Budapesten, hanem Miskolcon. És nem egy hónap múlva, vagy két hónap múlva, hanem a jövő héten. És akkor nagyjából abban volt választási lehetőségem, hogy azt mondjam, hogy igen, hogy ne, vagy azon, hogy igen. Hát ez utóbbit választottam, és végül is akkor ezzel eldőlt az, hogy én Miskolcra fogok utazni. Az utazás az úgy zajlott, hogy leszerveztem az Eurocity-re a vonatjegyemet meg a pótjegyemet, és aztán vonatra szálltam a keleti pályaudvaron, ezeknek a távolsági Intercity-knek, Eurocity-knek Miskolci 2 óra a menetideje, ehhez képest már Miskolcról, vagy már a keletiből késéssel indultunk, és aztán útközben is több helyütt álltunk, ami nem látszott olyan kiemelten nagy településnek. Így nem csoda, hogy több mint fél órás késéssel érkeztem meg Miskolcra. Miskolcból csak annyit láttam, hogy alá kell menni a vágányoknak, mert egy aluljáron keresztül lehet elhagyni a messzi 12. vágányt, ahol megállt a vonatunk, és aztán mentem, és aztán egyszer csak fölmentem a föld fölé, és akkor meg azt láttam, hogy kellőképpen alvó város hatását kelti a pályaudvar, ami a térkép alapján is egyébként a város szélén található. Gondoltam egy nagyot, és fogtam egy taxit, és azzal vitettem föl magam a szállásomra. Hát a taxiban lezajlott beszélgetés az nem igazán éri meg azt, hogy szót vesztegessek rá. Minden esetre agitálni próbált a sofőr úr abban a vonatkozásban, hogy ez a világ minden világok legjobbika, de ezen gyorsan túlléptem, és hagytam, hogy kibeszélje magát. Megérkeztem a szállásomra, ahol újabb döbbenet fogadott. Először is éjszakai városban gyorsan megtalálni egy házat, amire úgy rámutatnak, nem nagy tudomány. Megtaláltam, bementem. Már vártak, és aláírás ellenében kaptam irtózatosan nagy kapukulcsot, nagyjából ilyen présházkulcs méretűt, jó arasznyi hosszúságút, hatalmas tollút, mert hogy a szállásomon éjszaka nem volt porta, és csak az az egyetlen kérés volt, hogy szabadon járkálhatok ki be az épületből, csak legyek szíves bezárni. Ezt némelyképp mulatságosnak tartottam, mert tulajdonképpen egy palotában laktam. Aztán kiderült, hogy nem egyedül lakom abban a palotában, de akkor is az, hogy egy kapukulcsot rám bíznak, hát nem semmi felelősség tolódott így a hátamra. A szállás tökéletes volt, hatalmas, kényelmes, minden kényelemmel felszerelve, meg én is kirohangáltam magam, meg kiutaztam magam, úgyhogy jól esett a pihenés. Következő nap reggelén finom kiadós reggelivel vártak, ami kimondottan jól esett a neki indulás előtt, és ahogy kiléptem az épületből, azt is gyorsan konstatálnom kellett, hogy valaki nagy, bölcs előrelátással és kedveskedve az én ott létem alkalmából föllocsolta azt a teret, ahol én laktam, és ezt Erzsébet térnek hívták. Aztán, amikor erről beszélgettünk kollégákkal ebéd közben, akkor az egyik kolléga megjegyezte, hogy hát ez kétségtelenül így volt, de talán nagyobb területre is kiterjedt ez a figyelmesség, és nem csak arra térre, ahol én voltam. Minden esetre nagyon szép volt a látvány. A tér ugyanis tele van japán cseresznyefákkal, amelyeknek a bőre vöröses-barnás, a virágai pedig izzóan rózsaszínűek, és ez az egész teret egy egységes látványvilágba vonja. A tér közepén Kossuth Lajos szobra áll, és az külön extra élmény volt, hogy történetesen az íróasztalomon is áll belőle egy lényegesen kisebb példány ugyanezzel a kéztartással. Tetszett a látvány, hogy közvetlenül az ablakomról Kossuthot látom, illetve egy Kossuth felügyeli az álmomat. Végig sétáltam a téren, egy kanyar, még egy kanyar, és aztán ott már nem volt annyira biztos a fejemben lévő térkép alapján, hogy hova fogok haladni, ezért megkérdeztem egy járókelőt, a járókelő útba igazított, valóban jó irányba szándékoztam menni, keresztül sétáltam az Antal József parkon, és megérkeztem a továbbképzésnek a helyszínére. A továbbképzés egy gyönyörűen fölújított, több mint 100 esztendős iskolában volt, és már vártak, be volt rendezve a terem, és már csak azt kellett végigcsinálni, amiért oda mentem, kollégákat kellett arra fölkészítenem, hogyan mérjük a tanulók tudását megbízhatóan, érvényesen és objektíven. Az első nap meglehetősen fárasztó volt az én számomra, nem mondom a tanfolyami hallgatók számára is, mert én beszéltem irtózatosan sokat. A nap közepére ebédet szerveztek nekünk, ez egy vendéglátóipari szakközépiskola, tehát a diákok, akik szakmai gyakorlaton vannak, ők voltak azok, akik főztek nekünk, a szakácsok, a pincértanulók pedig felszolgálták. Nagyon aranyosak voltak, kedvesek és figyelmesek, kicsit görcsösek, úgyhogy volt étel, ami kilottyant az asztalunkra, de ez semmiben nem befolyásolta negatívan az egész dolognak a megítélését. Az iskola igazgatónője kimondottan büszke arra, hogy az iskola épületében ki tudott alakítani egy ilyen mini éttermet, ami nyitott a város lakói számára is, és miközben mi ott ebédeltünk, magam is láttam, hogy jönnek vendégek, akik ebédelnének, akik kávéznának, akik sütiznének, sőt olyan is volt, aki rendelt tortát vitt el, tehát valóban integráltan működik a város irányában ez a szakközépiskola. Az első nap végére, ami egy szép napsütéses nap volt, és aminek a helyszíne a továbbképzés az iskolának a tetőterében kialakított helyiségben volt, olyan mértékben sikerült kibeszélnem magamból a folyadéktartalékaimat, hogy valóban nem vágytam másra, mint hogy valami vacsorának valót kerítsek, visszavonszoljam magam a szállásomra, megszabaduljak a páncélomtól, lehűljek, egyek és feküdjek. Úgyhogy ezek után már valóban csak annyi kellett, hogy elérkezzen a 7:30, bejelentkezzem, és hallgassam a rádió műsorát, amit meg is tettem természetesen. A jól eső fáradtság jótékony hatással volt arra, hogy ki tudjam magam pihenni, gyorsan, elájulva, elaludtam. A második napi ott tartózkodás szintén finom reggelivel indult, és a második nap reggelén is valaki előrelátóan föllocsolta a főteret, amin keresztül kellett mennem, ezt ismét boldogan tudomásul vettem. A második napon elvileg nem kellett volna annyira elfáradnom, mint az elsőn, mert akkor már hivatalosan nem én dolgoztam, de amikor az ember megmozgat egy 17 fős társaságot, ők állandóan dolgoznak, és folyamatosan arra várnak tőlem, hogy igen, nem, mert hogy ennyi kell nekik, hogy tovább tudjanak lépni és dolgozni tudjanak, hatékonyan tudjanak dolgozni, azért nem kevésbé fárasztott el ez a nap, mint az első nap. És hazafelé menet egy pici lelkiismeret furdalásom is támadt attól, hogy itt vagyok ebben a gyönyörű városban, szinte semmit meg nem nézek belőle, 5:30, lemenő nap, gyönyörű idő, és érzem magam annyira fáradtnak, hogy nem érzem a késztetést, hogy akkor még császkáljak, holott tényleg gyönyörűen rendbe van hozva. A Széchenyi utca, ami a város főutcájának számít, amin a villamos jár, meg a főtér, meg azok az építészeti értékek, amelyek megtekintése nélkül nem lenne szabad tovább lépni. Úgyhogy beértem azzal, hogy 6 órára értem a szállásomhoz, meghallgattam az avasi templom harangjátékát, ami különleges élmény zeneileg is, meg mindenhogyan nagyon kellemes délutáni hangulat támadt tőle az emberben. És aztán ezen a napon is az következett, hogy kinyújtóztatni magam, és fogni magam, és kipihenni magam. A pihenés az olyan mértékig sikerült, hogy az utolsó napon már szomorkás napra ébredtem, és már nem volt előrelátó locsolás reggel, hanem lógott az eső lába. Na most, hogyha Szegedről, ahol most tartózkodom, el lehet mondani, hogy a napfényvárosa, akkor Miskolcról, ahol a napok 60%-a felhős, pont az ellenkezőjét lehetne elmondani. Itt állandóan jön egy sapka felhő, és abból rögtön esik is valami. Hát ezen a reggelen sikerült beérnem a továbbképzés helyszínére, úgyhogy ne ázzak meg, de már szemetelt az eső, és napközben a tetőablakokon több alkalommal hallottam a vészjósló kopogást, amit a nagyjából felhőszakadás méretű eső okozott, miközben itt Budapesten, ott Budapesten teljes lelki nyugalommal szép időben takarították a kertet, szabadították meg a gasztó Zsolt és a lelkes kis csapata. Időközben eszembe jutott az, hogy én villamosra szándékoztam lemenni a vasútállomásra az egész napnak a végén, de hogyha ennyire zuhog az eső, akkor nem tudom, hogyan jutok ki az iskolából, mert nagyjából az egyetlen dolog, amit nem vittem magammal, az esernyő volt. Megoldódott végül is a probléma, mert akkor éppen nem esett az eső, amikor elindultam. 2 perccel, vagy 1/2 perccel, nem is volt ez 2 perc később, elkezdett szakadni, de ez már nekem akkor nem igazán számított, akkor én már útban voltam, akkor már fölvettem a járássebességemet, és akkor már mindent megtettem azért, hogy mielőbb eljussak a legközelebbi villamos megállóba. Így a gyönyörű Széchenyi utcából vajmi keveset láthattam, legfőjebb a színháznak a portáliát, ami azért úgy pozitívan megmaradt bennem, és aztán levitt a vasútállomásra a villamos. Ismét IC-re ültem, és ahogy közeledtem Budapest felé, úgy tisztult ki az idő, és úgy lett egyre napsütésesebb, úgyhogy a vonaton már jót napoztam, és gyönyörű világnál, napvilágnál megérkeztem Budapestre, Zsolt elém jött és hazahozott, és mire visszaértünk, addigra már a jelen voltak, kellemes illattal sütögették a szalonnájukat azon a hatalmas, zsarátnokos tűz helyen, ahol elégették azt, amit napközben kivagdaltak. Csatlakoztam hozzájuk, falatozgattunk, beszélgettünk, amíg teljesen ránk nem sötétedett, és ezzel véget is ért ez a kirándulás. Amit a városból pozitívunként hozok magammal, az a miskolciak kedvessége, akikkel szerencsém volt ott találkozni, a nyitottsága, az őszintesége, aztán az Erzsébet térnek a hangulata, ahol megszálltam, a virágzó japán cseresznyefák, a szállásommal átellenben az Erzsébet fürdő, amelyről kiderült, hogy már nem fürdőként működik, de építészetileg továbbra is gyönyörű, az avasi templom hangja, a Miskolci Nemzeti Színház épülete, az iskola épülete, ahol 3 napot eltöltöttem.
Edda Blues.
És Zsolt mondja, hogy az Edda Blues. Egy Deka Eddával nem találkoztam, de mint mondtam, a város átprofilírozta magát az acélvárosból a turizmus városává. Tehát tulajdonképpen poétikus. 3 napot töltöttem el úgy, hogy iszonyúan elfáradtam, és nagyon keveset láttam a városból. Majd egyszer úgy is el fogok menni, hogy nem dolgozva, hanem valóban csak gyönyörködve és befogadva mindazt, amit a város magából megmutatni szeretne. Most tehát Szegedről köszöntelek benneteket. 2 éve is jártam Szegeden, ha jól emlékszem, arról is meséltem. Jövő héten erről is fogtok tőlem hallani. Köszönöm, hogy a mai estét velem töltöttétek. Kellemes hosszú hétvégét kívánok. Sziasztok!